Galatákhoz írott levéllel folytatjuk. Negyedik fejezet 21. és 31. versei között lévő szakaszt fogom olvasni. Az a szakasznak a címe, hogy Hágár és Sára, a két szövetség példája. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma akartok lenni, uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a törvény? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadasszonytól való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár, mert Hágár a sínai hegyi Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad. Ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong, te meddő, aki nem szültél. Vigadj és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet egy rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Kedves testvérek, nem egy egyszerű szakasz ez a mostani. Ugye még mindig az alapkonfliktusnak egy újbóli megvilágítása következik, továbbra is ez az alap vető probléma, hogy a galatákat próbálják judaisták ugye elcsábítani a kereszténységtől. És hát amit itt látunk, az valójában az allegórikus írás értelmezésnek az első egyház történetileg dokumentált momentuma, vagy az első egyház történeti esete. Ez az allegórikus írás értelmezés, ez majd Origenésszel válik igazából nagyon erőteljessé, de már Pál maga is használja, meg egyébként nem ő találja fel, félreértés ne essék. De hogy gyakorlatilag itt beszélünk arról, vagy kell beszélnünk arról, hogy a bibliai szövegek, azok nem mindig csak szó szerint értelmezendőek, sőt. Vannak olyan szövegrészei a Bibliának, amik nagyon sokszor átvitt értelemben értelmeződnek, sőt, van ennek egy következő rétege. Vannak olyan bibliai történetek, amik eltérő korokban, eltérő értelmezéssel bírhatnak és rendelkezhetnek. És ez az allegórikus írás értelmezés, amit itt Pál gyakorlatilag bevezet, az Ábrahám történettel kapcsolatban, az a Hágár és Izsák, vagy Hágár és Izmael, illetve Sára és Izsák a történet kapcsán jön be, hiszen Ábrahámnak valóban meg volt ígérve az, hogy nagy néppé teszi az Isten, és hogy gyermeke fog születni. De ő azért egy picit türelmetlen volt, vagy annyira nem bízott a jó Istenben, úgyhogy jó ókori szokás szerint úgy volt vele, hogyha Sárától nem született neki törvényes gyereke, akkor jön a B megoldás az ágyastól, az majdnem annyira legitim, mint hogyha a felesége szülte volna, legalábbis ókori keleti viszonyok szerint, és hát megszületik Izmael, akit aztán végül is ő elhajt, vagy hát elkerget, hiszen Sára nem igazán értékeli, főleg Izsák születése után, hogy ott van Hágár és ott van Izmael. Erről lehetne egyébként vitatkozni, hogy ez mennyire istenfélő megoldás, ha a történetet nézem, mert az én emlékeim szerint, bár derekosan bevallom, hogy már a készülvén nem kapcsaptam fel külön Mózes első könyvét, hogy ránézzek, de az én emlékeim szerint Sára unszolására kerül elkergetésre Izmael. És az is egy nagyon ilyen szívbe maró szakasz, amikor a sivatag közepén Hágár kétségbeesve fohászkodik, és aztán végül is az Isten gyakorlatilag őt is megtartja, meg az ő gyermekét is megtartja, de nyilván más utakat vesz innentől kezdve a történet. És ugye ennek az ősatyai történetnek hát sokféle narratívája van, mert a zsidók Ábrahámtól származtatják magukat, Izsákon keresztül, A muzulmán arab népcsoportok pedig Ábrahámtól származtatják magukat, Izmaelen keresztül. És hát ez az egyik nagy konfliktusa a mai napig egyébként az arab, illetve a zsidó világnak. De hogy ennek van egy ilyen identitás formáló története, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk. És ennek nyilván van egy népi emlékezete, vagy egy úgymond egy zsidó kulturális emlékezete, hogy ez mit jelent, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk, a Izsákon történő származáson keresztül, de itt Pál bevezeti azt, hogy az üdvösség szempontjából ez a két asszony, ezzel a két gyerekkel valójában a törvénynek és az ígéretnek a megváltottságának az allegórikus képe. Tehát Hágár a törvény, ami majd később a zsidó történelem lesz, onnantól kezdve, hogy Mózes lehozza a törvényt a hegyről. Sára pedig az ígéret, tehát az Úr Jézus Krisztus. És ezt nem úgy kell felfogni, hogy akkor tényleg ő az Úr Jézus Krisztus, hanem mint előkép már az ígéret beteljesedésére mutat ez a két történet. Tehát az allegóriának nagyjából ez a rövid és egyszerű felfejtése. De nagyon kedvesen vezeti fel szerintem Pál magát a szakaszt, mert hogy itt nyilván nem arról van szó, hogy minden galata szeretne judaista módra élni, vagy a zsidóságba visszatérni. És ugye az előző 3,5, durván 4 fejezeten keresztül Pál folyamatosan érvelt a törvény ellen. És itt is azzal kezdi, hogy gyakorlatilag a törvény mellett pártoskodóknak feltesz egy kérdést, hogy mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma akartok lenni, nem halljátok, hogy mit mond a törvény. A törvény azt üdvözíti, aki be tudja tartani. És hogy ugye ezt az előző részekben is beszélgettük, vagy legalábbis talán kiemeltem, hogy ugye figyelik a napokat, mert hogy a zsidó naptárnak az ünnepi naptárrendjét be kell tartani, hogy próbálják a különböző zsidó törvényeket valahogy a kereszténységgel összeegyeztetni, görcsösen, meg talán a konfliktusok árán is, mint hogyha ez számítana az üdvösség szempontjából. Az üdvösség szempontjából nem ez számít. Mondjátok meg nekem, ha annyira a törvény alatt akartok én, hogy értitek, hogy egyáltalán ez a törvény miről szól, hogy tudjátok, hogy ti azt hogyan fogjátok betartani. És akkor ebből a kérdésből vezeti át azt az allegóriát, amit az előbb egy picit elkezdtem már kibontani, vagy hát úgy nagyjából össze is foglaltam. Ez gyakorlatilag egy ilyen irodalmi eszköz, tehát nem egy... A költészet meg az irodalom nem feltétlenül áll távol a Bibliától, sőt. És aztán szépen Ábrahám történetén keresztül Pál elkezdi levezetni azt, ami szerinte az üdvösség szempontjából fontos. Közben nézem, hogy mi az, amit kiírtam a diára, és esetleg kifelejtettem, de talán ezt már mondtam. Illetve azért annyit még magyaráznék itt az Izmael történettel kapcsolatban, hogy az ókori világban, és ez alól Ábrahám sem volt kivétel, egyáltalán nem beszélhetünk monogám párkapcsolatokról. De a Közel-Keleten, és ez izgalmas, de a Közel-Keleten a mai napig folynak a többnejű házassági rendszerek. Ennek van nagyon sok profán magyarázata, de azt gondolom, hogy biblikusan egyébként vitatható a megléte. Adott esetben már az ősatyákkal kapcsolatban is vitatható a megléte, hogy az mennyire helyes az Isten szerint, vagy mennyire inkább csak átmenetileg megengedett. De hogy az ókori felfogásban a következő a helyzet, hogy a házasságból születik a fiú gyermek, mert hogy utód az általában a fiú gyermek, tehát a nő közvetve örökölhette a vagyont, valamilyen házasságon keresztül tudta esetleg érvényesíteni. A gazdag árva leány gyermekeket nagyon sok férfi szeretett feleségül venni az ókorban, de általában a nők nem opponálhattak a vagyon felett, legalábbis nyíltan. Szóval az a szokás, hogy ha a házasságból születik fiúgyermek, akkor ő örököl. Ha a házasságból nem születik fiúgyermek, akkor van lehetőség adott esetben másod, harmad, negyed, ötöd, hatod feleségül vételére. Ez egyébként gazdasági helyzettől függött, hogy mennyit engedhetett meg magának az adott úriember, ugyanis volt egy olyan hol kimondott, hol pedig nem kimondott törvény, hogy annyi felesége lehetett egy férfinak, akit el tudott látni úgy, hogy önálló lakrésze van a birtokon belül, vagy mondjuk a sátor. Tehát, hogy mondjuk tud neki önálló sátrat építeni, vagy amikor már letelepült, urbanizált társadalmakról beszélünk, ott mondjuk tud neki külön szobát biztosítani. Meg hát nyilván a feleségek után járó mátkapénzt ki tudja, vagy mátkaajándékot ki tudja fizetni. Ha ez nincs, akkor még mindig ott vannak a háznál szolgáló rabszolgák, akik ilyen furcsa státuszban vannak, mert általában a házi rabszolgáknak volt annyi társadalmi tekintélye, hogy a háznál szolgáló rabszolgákat azért egy picit nagyobb becsben tartották, mint a, nem tudom, bányába lezavart a mezei rabszolgákat. És a tőlük született gyermek az örökölhetett. Tehát őt elő lehetett, ha nincsen neki egyenes ági örökös a törvényes házasságból, akkor az ágyastól született gyermek örökölhet. Sokan megtámadhatják ilyenkor egyébként az örökségének a jogát. Mert hogyha van mondjuk életben lévő testvér, aki mondjuk másodszülött, aki alapvetően annak idején az öröklődésből kimaradt, vagy csak csekélyebb összeget kapott, hiszen mindig az első szülött örökölte a vagyon túlnyomó részét. Ennek egy nagyon praktikus oka volt, mivel többnyire földből éltek az emberek, vagy állattartásból, ezért nem akarták, hogy aprózódjon a vagyon. Mert az volt a szabály, hogy aki örököl, annak a család többi tagját is el kell tartania. De mindig az első szülött örököl, és ő opponál a vagyon fölött. Tehát, hogyha van az elhunyt családfőnek öccse, ő nem örökölhet, hogyha a családfőnek van örököse. Na igen ám, csak akkor itt jönnek elő a emberi viszonyok, hogyha rabszolganőtől születik a gyermek, akkor azért is van egy életben lévő öcsike, ő könnyen megtámadhatja ezt az öröklést. Már csak a vérség elsőségi jogán is, arról nem is beszélve, hogy működik a levirátus, a intézménye nem csak a zsidóságon belül, hanem a közel-keleten sok helyen. Ez pedig azt jelentette, hogy az özvegyen maradt a feleséget, vagy feleségeket az elhunyt öccse köteles feleségül venni. És a levirátus az nem csak arról szólt, hogy akkor a feleségről, feleségekről lehet szociálisan gondoskodni, hanem bizonyos sok esetben szólt arról is, hogy a vagyont vissza lehet szerezni. És akkor ez az Izmael kérdés, ez azért fontos itt, mert a Hágártól született Izmael az mégiscsak egy rabszolgától, tehát nem szabadasszonytól született. Jog szerint lehetne örökös, de onnantól kezdve, hogy megszüli Sára Izsákot, onnantól kezdve nem örökölhet Izmael. És akkor ezért mondom azt, hogy el lehet rugózni azon, hogy Ábrahám döntése az vajon mennyire etikus, mert korabeli törvények alapján igazából Izmael onnantól kezdve nincs versenyben. Most az a másik kérdés, hogy láttunk már vaddisznót, ami véletlenül megölte a vadászt, és mondhatjuk azt, hogy Sára talán ettől félti Izsákot, de ezek azok a science fiction történetek, amik nincsenek leírva a Bibliában. Úgyhogy kérdéses, hogy egyáltalán ezzel mit szeretnénk kezdeni. De hogy ez az alapvető konfliktus itt az Ábrahám, Izsák, Hágár, Sára, Izmael történetben, és akkor erre húzza bele Pál az allegóriát. És ennek az allegóriának igazából a lényege az pont az Izsák történetben van. Ábrahám 100 éves, amikor Izsák születik. Ezt egész konkrétan tudjuk, mert Izsák születésénél a Genezis könyve rögzíti ezt az életkort. Sárának az életkorát is illenék tudnom fejből, de sose tudom megjegyezni, ő sem fiatal, idős, és emberi számítás szerint ennek a két embernek gyermeke nem születhetne. De az emberi számítás az nem az Isten számítása, és akkor egy picit a Mamré tölgyese történetre gondoljunk vissza, ahol Sára még ki is neveti az Isten angyalait, hogy hogyan szülne ő ennyi idősen már gyermeket, és ott, ott az Isten mondja, hogy akkor Izsák lesz a nevetnek a neve. Mert az Izsák az azt jelenti, hogy gúnyos kacaj. És ahogy Sára kinevette az Isten ígéretét, hogy az Isten ki fogja nevetni Sárát, aki nem tud bízni benne, meg nem tudja elfogadni az ő ígéretét, és úgy fog nevetni az Isten Sárán, hogy megszületik ez a gyermek, akinek az lesz a neve, hogy gúnyos kacaj. De hogy a lényeg, hogy ebből az emberileg nézve meddő szituációból, amit emberileg már nem lehet menteni, az Isten közbeavatkozásával megszületik. Megszületik Izsák, beteljesedik az Isten ígérete. Ez lesz az allegóriának az első lépése. Hogy ahogy Izsákban beteljesedett az Isten ígérete, a Krisztusban ugyanúgy beteljesedik az az ígéret, hogy aki hisz, az üdvözül. És gyakorlatilag képez egy olyan párhuzamot Pál, ami egyébként az Ószövetségben nem áll fel itt direktben, Izmael és Izsák között, hogy Izmael lesz akkor a törvény, Izsák pedig az ígéret. Mert hogy benne teljesedik be az, amit az Isten megígért, és a törvény, ami megelőzi bizonyos értelemben az ígéretet, mert ha kronológiailag nézem, akkor ugye van egyszer az, hogy leírja a Genezis azt, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki üdvösségül. Tehát ilyen értelemben az ígéret is megelőzi a törvény, de az tény is való, hogy onnantól kezdve, hogy Mózes lehozza a 10 parancsolatot a hegyről, több ezer éven keresztül a zsidóság a törvényben él. Tehát mielőtt Krisztus megszületne, ez a törvény, ez idézőjelben érvényben van. Sőt, Jézus maga mondja azt, hogy nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni. Tehát, hogy az a szeretet, ami a törvényben alapvetően munkált, aminek mi nem tudunk megfelelni azért, mert ez a szeretet sokszor hiányzik belőlünk, az a Krisztusban megjelenik. De hogy a Krisztusban teljesedik be az az egész ígéret, ami Ábrahámtól, de ha őszinte akarok lenni, akkor igazából 1 Mózes 3.15-től kezdve folyamatosan mutat előre abba az irányba a Bibliába, hogy bennünket az Isten a messiáson keresztül, ígéret által, hitből, kegyelemből fog üdvözíteni. És ez az allegória, ez a párhuzam igazából az Ószövetségben, amit itt Pál lefektet, nincsen lefektetve. És ezért mondtam azt, hogy mégis vannak a történet, vagy a Bibliának olyan történetei, amik bizonyos élethelyzetekben, vagy bizonyos korszakokban új értelmezést kapnak. A Hágár és Izmael történet az Pál értelmezésén keresztül lesz a krisztusi evangélium szolgálatába állítva. Én kimerem jelenteni, hogyha ezt egy rabbi elolvassa, ezt a Páli Galata levelet, akkor feláll a szőr a hátán. Tehát, hogy ők ezzel abszolút nem fognak tudni azonosulni, de hogyha egy muzulmán, mohamedán kolléga elolvassa ezt a Galatákhoz írott levelet, akkor ő is valószínűleg feláll a szőr a hátán szintén csak. De hogy mégis látjuk, hogy ül valahol ez az értelmezés, sőt, nekünk abszolút a Krisztusra mutat. És itt azért én bevezetném azt a gondolatot, hogy az allegóriának nem az a feladata, hogy a történetet átírja, vagy a történetnek az elsődleges mondani valóját tagadja, vagy átszínezze, vagy megváltoztassa, hanem az a feladata, hogy valójában egy új értelmezési réteget megnyisson. És ilyen szempontból én biztatnám a testvéreket arra, hogy néha olvassuk úgy a Bibliát, hogy egy picit csempésztünk bele némi allegóriát, és gondolkozzunk el azon, hogy mit jelent nekem most a történet. Mit mond nekem most az ige? Mond-e valamit az ige? Nem biztos, hogy mondani fog, félreértés ne essék. De lehet, hogy azért maradok le egy mondani valóról, mert nagyon arra vagyok kíváncsi, hogy akkor szó szerint az hogy van, hogy akkor kontextuálisan hogyan van benne, és a többi, pedig lehet, hogy egy-egy igét érdemes csak egy picit érzelmileg áttengedni magunkon, hogy az Isten valami újat kezdjen el mondani vele vagy általa. És akkor, hogy ezt az allegóriát is felfejtsem, amit már itt régóta mondogatok, hogy mi ez, elméletileg irodalomból mindannyian tanultuk annak idején, de lehet, hogy már egy kicsit megkoptak a görög szavaink. Ez ugye a görög allegórián kifejezésből származik, ami egész egyszerűen azt jelenti görögül, hogy mást mondani. És valójában az a lényege, hogy a mondandót szimbolikusan kezdem el értelmezni. Tehát, hogy elkezdek valami olyan értelmezést mögé rakni a szavaknak, vagy a kifejezéseknek, ami nem az elsődleges értelmezési tartomány. És akkor, hogy az allegória most költői kép, metafora, vagy itt a történetet elkezdem, magát a Hágár Izmael történetet elkezdem ilyen szépen rávezetni a törvény és Krisztus kapcsolatára, az már egy tág értelmezési mező, tehát az allegória viszonylag sok minden lehet az irodalomban is, de a lényeg az valójában ez a szimbolikus beszéd, ami az egészbe bevezetődik, vagy ami kidomborodik belőle. Tehát próbálok a szó szerinti tartalomtól valami megkülönböztetett, elvontabb, vagy átvitt értelmű mondani valót becsempészni. És Pál ugye tovább viszi, nem csak Hágárra húzza rá, hanem meg Izmaelre az egész történetet, hanem ugye tovább viszi, hogy... és bocsánat, Pál maga is mondja, hogy ez képes beszéd. Tehát, hogy ő maga is közli a galatákkal, hogy ő itt most nem az Ószövetséget idézi. Ez képes beszéd. Tehát, hogy hozok valamit, hogy érzékeljétek, hogy nagyjából miről van szó. De hogy ebben a képes beszédben ő elkezdi a két szövetséget, mármint az Ószövetséget, meg a Krisztusban kapott újat értelmezni, és azt mondja, hogy Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van a fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk, mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajultál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férj és asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Itt még csak körvonalazódik az, hogy a kereszténység az szakítani fog a zsidósággal. Tehát itt még egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a történelemnek azon a pontján állunk, ahol egyértelmű a keresztény-zsidó különválás. Itt még csak körvonalazódik, Pál nyilván sejti, hogy mi lesz a történetből, meg a jeruzsálemi keresztények is sejtik, hogy mi lesz a történetből, de itt azért ez még nem egy lefutott tény. És akkor előhozakodik Pál azzal a történelmi helyzettel, hogy akkor nézzünk rá, hogy a zsidók, akik a törvény alatt vannak, azok most milyen helyzetben élik a mindennapjaikat. Hágár az Arábiában lévő sínai hegy, ez megfeleltethető a mai Jeruzsálemnek. Római megszállás alatt, nulla önrendelkezéssel, az 50-es években vagyunk emlékeim szerint, amikor a Galatákhoz írott levelet írja Pál, körülbelül 30 évvel a 25-30 évvel a megfeszítés és a feltámadás után. Senkit ne rémisszen meg az a gondolat, hogy Jézus nem Krisztus után 33-ban halt meg és támad fel. Pál még nem a Krisztus szerinti időszámításban méri az időt, majd 400 év múlva találják ezt ki, és akkor egy 6-8 évet elszámolnak visszafele. Tehát a lényeg, hogy az 50-es években írja ezt a levelet Pál, ahol ugyan már érződik, hogy Jeruzsálem egy lőporos hordó, és nagyon sok feszültség van nem csak Jeruzsálemben, hanem a környező tartományokban is. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a Pax Romana az olyan megkérdőjelezhetetlen a környéken, de Jeruzsálemnek még nincs önrendelkezése. Érdekességképpen csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy a keresztre feszítésnek van egy olyan történészek által támogatott értelmezése egyébként, hogy Jézust azért akarták Pilátussal keresztre feszítetni a zsidók, mert a Sanhedrinnek nem volt kivégzési jogköre, mert Róma elvette a zsidóktól a kivégzésnek a jogkörét. Ezt több forrásból meg tudjuk erősíteni, vagy több forrásból meg tudják erősíteni a történészek, ugyanakkor a történelmi forrásokból tudjuk azt is, hogy Rómának nem volt feltehetőleg mindig érdeke, vagy nem volt mindig megfelelő erőpotenciája arra, hogy megfékezze a zsidókat abban, hogy ezt be is tartassák velük. Mert István vértanút például már gondolkodás nélkül meg fogják kövezni. Viszont ez egy fontos szakasz, abból a szempontból, vagy egy értelmezés abból a szempontból, hogyha Jeruzsálem a hágári sínai hegy, aki rabságban van, akkor nézzük meg azt, hogy ezek a zsidók, akik Jeruzsálemben élnek, akik annyira büszkék a törvényre, azok most mennyire szabadok a saját törvényi gyakorlataikban. Hát Róma egy csomószor beleszól. Hát a törvényileg előírt kivégzéseket, amikre egyébként valóban vannak zsidók törvények, azokat nem hajthatja végre példának okáért a római beleszólás miatt a zsidóság csak úgy, ahogy ő azt a saját értelmezésében szeretné. És nem csak a kivégzésekkel kapcsolatban van ez így, hanem nagyon sok minden nem mással is egyébként. Tehát, hogy többek között azért itt vannak olyan konfliktusok is, hogy a római bálványok meg kultúrák azok nagyon sokszor belefolynak egyébként a zsidó hétköznapi életbe is, és ebből megvannak a feszültségek. Tehát, hogy nem olyan értelemben véve szabad a törvény, ahogy azt a törvényt propagálók vélik, vagy hirdetik. Tehát, hogy nem tesz valójában szabaddá. A mennyei Jeruzsálem, ami viszont a Krisztus, mármint, hogy a Krisztusban kapott ígéret, az viszont szabad. És az egésznek van még egy olyan értelmezése is, amit itt Pál csavar az egészen, hogy azt is nézzük meg, hogy a törvény a szolgálatot követel meg az embertől. De külső kényszerből helyezi rá a szolgálatot az ember vállára. A Krisztus ez valóban követel meg úgymond szolgálatot, de hogy ez egy belső változáson keresztül fog elindulni, mert ahogy nekem megszületik a Krisztus kapcsolatom, ahogy a hitemben megerősödök, ahogy elkezdek kapaszkodni a Krisztusba, hogy egész egyszerűen rájövök, hogy nem kötelezve vagyok a szolgálatra, hanem arra felszabadítva. És ez a gondolatiság, ez azért más irány, tehát nem más, amikor kívülről kell valamit betartatni, meg más, amikor én arra magamtól vagyok motivált, mert szeretném megtenni. És igen, itt azért még, ami szerintem fontos ebben a szakaszban, a ti pedig testvéreim, Izsák módjára az ígére gyermekei vagytok. Ez egy olyan mondat, ami a Galaták óta minden kereszténynek szól. Mert hogy ez nekünk is szól ebből a szövegből. Lehet, hogy bennünket nem akarnak judaista hittérítők megtéríteni, vagy visszacsábítani a zsidóságba, de azért a mi hitünknek is megvannak, azt gondolom, sokszor a maga kihívásai, meg problémái, meg nehézségei, és azért jó emlékeztetni magunkat arra, hogy mi az ígéret gyermekei vagyunk. Annak az ígéretnek a gyermekei, ami 1 Mózes 3.15-tel kezdődött, végigment Ábrahámon, aztán Izsákon, aztán Jákobon, aztán a 12 fiún, az egyiket még kútba is vágták. Aztán ott volt valójában Mózesben, benne van a törvényben is, mert a törvénynek feladata valójában az, hogy bennünket az ígéret felé lökjön. És benne van a hétköznapjainkban a mai napig, hogy mi az Isten ígéretének a gyermekei vagyunk. És ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos oldal. Nyilván érzelmileg próbálja megfogni Pál itt a Galatákat, de azt gondolom, hogy a hitben nem minden logika vagy értelem kérdése. Tehát fontos az, hogy üljünk össze hétről hétre, meg gondolkozzunk az, hogy mi van leírva a Bibliában, de nem elég fejben megérteni dolgokat, meg azt gondolom, hogy sokszor nem is fejben kell feltétlenül megérteni dolgokat. A hit az valami olyan plusz dolog, amiben van egy csomó érzelem, és valójában az egész embert öleli át, vagy öleli fel. És fontos, hogy érzelmileg is érjen be az a tudat, hogy lehet, hogy nem tudom, anyanyelvi szinten héberül, görögül, meg nem vagyok tisztában 2000 év egyháztörténelmével, meg ilyen-olyan írásértelmezési iskoláival, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy az ígéret gyermeke vagyok, meg hogy az ígéret gyermekei vagyunk. És hogyha ez az üzenet úgy célba él, akkor ez nem csak a zsidóságba visszacsábító, nem tudom, tévtanítókat tudja kicsit a helyére tenni a galaták szívébe, hanem azt gondolom, hogy a mi életünkben is rendet tud rakni. De most egy picit megállok, hát ha van hozzászólni való.